István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Augusztusban imádkozzunk azért, hogy azok a társadalmak, ahol az együttélés nehezebbnek tűnik, ne engedjenek az etnikai, politikai, vallási vagy ideológiai okokból fakadó konfliktusok kísértésének. Kéri 14. Leó pápa augusztusi ima szándékában. A Szentatya a békés együttéléshez kapcsolódó üzenetében elmondta, a béke a szívben és a szívből épül. Az e-havi ima szándékot kísérő sajtóközleményben Cristóbal Fónas atya, a pápa imavilághálójának nemzetközi igazgatója kifejti. Mindannyian elősegíthetjük a békés együttélést. Ez magában foglalja annak szükségességét, hogy mindenekelőtt önmagunkon dolgozunk, hogy megszabadítsuk szívünket a büszkeségtől, az elvárásoktól és a negatív szavaktól, amely fájnak és ölnek. Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskola kezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulást segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez a nemesügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Donald Trump amerikai elnök a legjobb esély arra, hogy béke legyen Ukrajnában, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Menczer Tamás emlékeztetett, a hírek szerint Donald Trump és Vladimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik, akár már a jövő héten. A találkozásuk a béke feltétele, amerikai-orosz megállapodás kell, hangsúlyozta. Orbán Viktor kormányfő korábbi szavait idézve Menczer Tamás azt mondta, Trumpnak és Putyinnak a háború lezárása mellett meg kell állapodnia a fegyverkezés korlátozásáról, energiaellátási kérdésekről és a gazdasági együttműködésről, vagyis a befektetésekről is. Reméljük, sikerül, a legjobb esélyünk a békére, Donald Trump. Fogalmazott a kormánypárti politikus. Az ukrán-magyar határszakaszon 7306-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A szeptember 1-én induló fix 3%-os hitelprogram a rendszerváltás utáni legjelentősebb otthonteremtési program lesz, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Budapesten. Panyi Miklós azt mondta, a fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget jelent minden első lakásvásárlónak, több tízezer olyan fiatal számára jelent érdemi segítséget, akinek erre nem lenne lehetősége. A hitelprogram biztonságot teremt az első lakásvásárlóknak, mert a törlesztő részlet a teljes, legfeljebb 25 éves futamidő alatt változatlan lesz, árfolyam és kamatkockázattól függetlenül. A programnak köszönhetően jövedelem arányosan nagyobb hitel igényelhető, így nagyobb ingatlanok is elérhetővé válnak a fiataloknak, közölte a politikus. A 10%-os önerő nagymértékben javítja az ingatlanok hozzáférhetőségét a fiatalok számára, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. Felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet napközben 29 és 34 fok között alakul. Késő este 21 és 26 fok valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a bálványosi nyári szabad egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgató helyettese, Nagybege Zoltán, a CIG Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
A panel címe a fenntarthatóság az energetikában, és a címadás az egyfajta orientációt is jelenthet számunkra. A fenntartható energiagazdálkodásnak tipikusan három céldimenziót szokás azonosítani: az ellátásbiztonságot, a gazdaságot és a környezetvédelmi teljesítmény javítását, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a három céldimenzión mehetnénk át a mai beszélgetés során. A tervek szerint körülbelül 50 percet fogunk beszélgetni, és azt mondták a résztvevők, hogy nyitottak arra, hogy ha a végén marad rá idő, akkor néhány közönségkérdés is legyen, úgyhogy érdemes már most elkezdeni gondolkodni azon, hogy milyen kérdéseket lehet föltenni. A kiszámíthatóságot külön ki is emelték a szervezők, úgyhogy én elsőként az ellátásbiztonságtól indítanám a beszélgetést. Három évvel ezelőtt itt Tusnádfürdőn nagyon sok szó esett arról, hogy mi lesz az északi áramlat gázvezetékkel. Akkoriban ment az adok-kapok a vezeték karbantartása körül. És most, egy héttel ezelőtt az Európai Unió elfogadta a 18. szankciós csomagot, úgyhogy egyfajta keletes szerkezetet ad az egésznek az, hogy a 18. szankciós csomagba bekerült az északi áramlat gázvezeték, illetve a jövőbeli tranzakciókra vonatkozó tiltás is. De tágabbra nyitva a kérdéskört, milyen most az Európai Unió ellátásbiztonsági helyzete, mennyiben javult vagy romlott az elmúlt három évben, hogy állnak a gáztárolók, lesz-e elég gázunk télen, és milyen főbb kihívásokat kell kezelnie az energiapolitikának, illetve az energetikai vállalatoknak. Gábor, kérlek, kezd te.
Tehát energetika, gáz, lesz szankciók, érte? No, köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetési lehetőséget. Az állításom nekem az, hogy amíg háború van, addig kockázat is van. Tehát nem tehetünk úgy, mint hogyha szomszédban nem zajlanának harcászati események, és az akár mennyire is más helyzet van, mint 2022-ben, azért mégiscsak egy ellátásbiztonsági kockázatot okoz. Ugye 22-ben az volt a kérdés, hogy van-e, nem az, hogy mennyiért. Ma már inkább az a kérdés, hogy mennyiért, kevésbé az, hogy van-e energia. És ez azt jelzi, hogy valamennyire visszaálltak a folyamatok a normál kerékvágásba. De hogy mégis nem vetjük félváról ezt a kérdést, amit te felvetettél, az abszurd módon azért van, mert szerintem a legnagyobb ellátásbiztonsági kockázat az maga a brüsszeli energiapolitika ma. Tehát, hogyha ezt nem ideológiai alapon, hanem a józanész talaján kezelnék, akkor teljesen más helyzettel állnánk szembe vállalati szinten is, amiben majd a kettes blokkban lesz szó, és lakossági szinten is. Én úgy látom, hogy az amerikaiak meg tudják csinálni, az oroszok meg tudják csinálni, hova tovább, még az ukránok is meg tudják csinálni azt, hogy eszközként tekintenek az energetikára, nem pedig ideológiaként. Egyedül mi vagyunk azok az Európai Unióban, akik egy furcsa, tényekkel alá nem támasztható politikát visznek, amelynek ami kiegetszesedik a végén egy ilyen szankciós csomagban, amiről te is beszéltél. Úgyhogy lekerekítve mondandómat, mi nekünk a célunk az, talán mondhatom, hogy közösen az Energiaügyi Minisztériumban miniszter úrral is, hogy ezt a józan észen alapuló érvelést lehessen asztalra rakni Brüsszelbe, tényekről beszélgessünk, ne arról beszélgessünk, hogy meg lehet-e oldani a diverzifikációt, mert meg lehet. Ne arról beszélgessünk, hogy ki lehet-e tiltani az oroszokat, mert ki lehet. A kérdés az, hogy minek. Tehát leszünk-e egy lépéssel is előrébb, akár gazdaságilag, akár a háború befejezését illetően. És az én állításom az, hogy ezek a szankciós csomagok eddig egy lépéssel közelebb nem vittek minket ahhoz, hogy a háború befejeződjön, és egy lépéssel közelebb nem vitték az európai vállalatokat a versenyképességi lejtmenetből visszafordulás útján. Úgyhogy ébresztő Brüsszel, józan energiapolitikát, ez az üzenetünk. Köszönöm szépen.
Én jövök?
Igen, Zsolt, kérném.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Igen, teljesen egyetértek, hogy gáz van, és sok gáz van. Mi sem mutatja azt jobban, hogy ugye kérdezted a betárolást. És így megnéztem a számokat, hát úgy tárolgatnak Európában, mert van gáz, és a előrejelzés, ugye ez mindig ilyen percepciókon is múlik. Úgy gondolkodnak a kereskedők, és ugye a piac ezt leképezi, hogy lesz is gáz, télen is. Ezért a nyári-téli árkülönbözet az most a minimumon van. Hát amikor ugye az ellátási gondok voltak, ez óriási volt, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 0 és 2-3 euró között van. Ami azt jelenti, hogy ha a finanszírozást is hozzáteszem, egy kereskedőnek nem éri meg betárolni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki abba bízik, hogy lesz decemberben, januárban is gáz, tehát a kereskedelmi logika alapján ez egy újdonság. Én nem is emlékszem, hogy ez a negatív spread, ami most egy picit átment pozitívba, ez szerintem a 20-as évek előtt volt. Tehát én ebben nem is emlékszem most az elmúlt időszakban, még a válság előtt sem erre. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, és azzal is teljesen egyetértek, hogy az energiát eszközként kell tekinteni, mert ha belevisszük a politikai dimenziót és a politikai felhangot, az biztos, hogy drágítani fogja az egészet. És majd erről fogunk beszélni. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy a biztonságot általában valahogy meg lehet oldani. Általában nagyon drága az egyenlet vége. Ugye Magyarország különösen, hogy mondjam, nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy ugye nincs is tengerünk, tehát mi ugye körbe vagyunk véve más országokkal, akitől idézőjelben ugye függünk, hogyha be kell hozni energiát, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy mindenkivel is jóba legyünk, és minden irányba is valamilyen csövünk, vagy ugye áramról is beszélhetünk, távvezetékünk legyen. Hát ez nagyjából megvan oldva, itt van egy-két fehér pont még, de alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az, hogy próbáljuk meg erre az egészre úgy tekinteni, hogy ha lehetséges, minél jobban, minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, mert ugye az, amit nem használunk fel, az olcsóbbá teszi, és minél jobban próbáljuk, visszatérve Gáborhoz, ugye a józan eszet, hát nem tudom, mindenkinek azt hiszem az más jelent, mi körülbelül szerintem, akik itt kiindulnak, ugyanazt az értelmező szótárt használjuk, nyugaton úgy látszik, hogy valami nem tudom, más értelmező szótár van érvényben.
Én egy picit távolabbról indítanék egy gondolattal. Valamikor a 2000-es évek elején Európában ez a törekvés, ami azóta picit talán kisíklott, és erről volt már szó ebbe a panelbe, ez a zöld energia iránti, vagy felé elmozdulás, ez avval kezdődött, hogy Európa felmérte, hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrása neki, amiben jövő van, az a megújuló. A földgáz az egyértelműen földgáz szempontjából importra szorult, és ez most általában Európai Unió szintjén mondom. Nagyon sok tagállam, talán még a szén esetében is, de a szén amúgy is már 25 évvel ezelőtt is azért elég periférián volt. kőolajról ne beszéljünk, az mindenképpen egy import termék Európának, és hát az egyetlen megoldás az a megújuló volt, ezért 25 évvel ezelőtt Európa valamilyen szinten az importfüggőség csökkentésének egyik megoldásaként kezdte el promoválni a megújulókat, és erre alapult az egész piacnyitás, piacreform az Európai Unióban. Tehát az energetikai piacoknak a reformjának az egyik pillére volt az, hogy nyissuk meg a piacokat, teremtsünk versenyhelyzetet, mert így tudták ugye bevonni az új szereplőket, főleg a megújuló terén. Most egyértelmű, hogy ez azóta borzalmasan kisiklott, és téma lesz majd az ára is ennek, a versenyképességnek a borzasztó helyzete, és nagyon-nagyon rossz a versenyképessége az egész Európai Uniónak, főleg az ipar területén. És hát nyilván, hogy most már az európai felső vezetés is ezt valamilyen szinten felmérte, próbálnak finomítani rajta, de azért radikálisan egyik évről a másikra azért nem lehet változtatni. Picit szűkítve, és visszatérve a gázra, a Románia egy picit más helyzetben van, mint talán a tagállamoknak a túlnyomó része. Nekünk azért van egy számottevő gáztartalékunk, több mint 90%-át az éves fogyasztásoknak belső termelésből el tudjuk látni. Emellett azért elég szép kilátásaink vannak új gázlelőhelyek tekintetében is, ugye a Fekete-tengeri projektünk. Friss hír, hogy az energiaszabályzó hatóság a héten állította ki a létesítési engedélyt a szállítóvezeték megépítésére, ami csatlakoztatja majd a Neptun Deep, ugye a Petrom és a Romgáz által közösen fejlesztett Neptun Deep projektnek a rácsatlakozását a gázszállító hálózatra, ami nyilván a Románia és Magyarország közötti határkapacitás révén Magyarországra is eljuthat majd. Tehát ezt az engedélyt a héten állította ki a Román Energia Hatóság, egy 750 millió eurós beruházásról beszélünk, aminek 2027-re kész kell lennie, amikor is terve van, hogy ennek a Neptun Deep gázlelőhelynek a kitermelése kezdődik. Tehát a jövő is a gáz szempontjából Romániának nagyon kecsegtető, és ilyen szempontból valamilyen szinten jogos az az álláspont Romániában, hogy mi még sokáig szeretnénk gázt fogyasztani. Akármennyire is szeretne az Európai Unió leszállni a gázról, és hát láttuk, hogy az elmúlt években azért elég látványosan csökkent a földgáz import és a földgázfogyasztás az Európai Unióban. Most már látjuk, hogy gyakorlatilag borzasztó nehéz finanszírozást kapni bármi, ami gázzal kapcsolatos. A legmodernebb gázerőművet akarom megépíteni, és Romániának van azért egy pár ilyen projektje, azért kell házalni egy pár bankhoz, és mivel már a Világbank is kihátrált ezekből, hát a Kereskedőbank is egyre másra, hát ha nem is mondják határozottan, hogy nem, de a feltételek, amiket állítanak, azért egész magasak. Mert ugye egy banknak is az éves ESG jelentésében azért benne van, hogy mit finanszíroztál. Hát földgáz finanszíroztam. Hát a földgáz az már a szennyező kategóriába kerül. Ugye Románia az elmúlt 4-5 évben több ezer megawattnyi szénerőművet állított le, és ennek a helyettesítésére új gázerőműveket szeretnénk építeni. Van projekt bőven, legalább 4-5 számot tevő több száz megawattos projekt, aminek bizony a finanszírozása azért nem megy könnyen. Ami a villamos energiát illeti, bármilyen adottsága legyen bármelyik országnak Európa szinten, de a régióra ez fokozottan érvényes, és Romániának azért van vízi erőművünk, van szélpotenciálunk, van nap tekintetében sem állunk rosszul, földgáz tekintetében ezt már említettem, de bármilyen adottságot van, nem tudod kiaknázni, hogyha nem vagy egy regionálisan együttműködő fél. Nem tud senki önerőből érvényesülni az Európai Unióban most már. A piacokat úgy alakították ki, évek óta most már az európai szabályzatok, hogy egymástól függünk. Amikor nekem többletem van, akkor át tudom adni Magyarországnak vagy Bulgáriának. Amikor nekik van többletük, akkor én veszem át. És nyilván ezen még sok finomítani való van, még rengeteg munka van, amíg ez gördülékenyen fog működni, és a piacoknak a problémái, ami már árban is jelentkezik, ezeket szép lassan kiküszöböljük, de visszafordíthatatlan, és a jövő az arról szól, hogy működjünk együtt, ha nem is közös, de legalább összehangú stratégiáink legyenek régióban, és próbáljuk meg egymás erényeit előnybe helyezni.
Földgázzal kezdték, hadd kezdem én is. Azért ugye a 22-höz képest végbe ment egy több mint 20%-os fogyasztás csökkenés. Az egy nagyon erőteljes, sokszerű alkalmazkodás volt, és ezt Európa végül is sikeresen menedzselte le, így egyébként Magyarország is. Ugye több mint 20%-kal csökkent, ez mindenek előtt az első legfontosabb. Kettő, ugye Romániának kétségtelen jobb adottságai vannak, mint nekünk földgáz kitermelésre, de Magyarországon is hosszú idő után meg tudtuk fordítani a trendet, és belföldi kitermelésből ugye több mint 20%-át a tavalyi évben, tavaly 8,5 milliárd köbméter gáz fogyasztott Magyarország, ennek több mint a 20%-át hazai földből termeltük ki, 1,9 milliárd köbméter, ez a alja az 1,5 milliárd köbméter volt, tehát ez egy elég jelentős és az új befektetéseket igényelt. Három, hogy két interkonnektort is már jelentősen bővítettük, az egyik pont a román-magyar, a másik meg a szlovák-magyar, a román-magyart már részben annak a reményében, hogy majd ez a Deep Sea, vagy a Neptun projekt az elérkezik oda, megteremtődik a csőösszekötetés, és mi lehetővé akarjuk tenni román barátaink számára, hogy tudjanak exportálni. Nekünk meg ez egy diverzifikáció. Három, ugye a magyar gáztároló képesség az kiemelkedően magas, ahogy mondtam, 8,5 milliárd köbméter a fogyasztásunk, 1,9 milliárd jön ki magyar földből, és 6,3 milliárd köbméternyi kereskedelmi tárolónk van, tehát hogyha feltöltjük a tárolóinkat, akkor szinte egy évre elegendő, úgyhogy attól nem kell tartanunk, hogy ne lenne gáz, tehát ahogy a Gábor elkezdte az elején, ellátásbiztonsági kérdéseken hál' Isten túl vagyunk, alapvetően közgazdasági jellegű problémával állunk szembe, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, és hogyha valóban az EU eléri azt, amit ezzel a legújabb, elég aljas Repower Roadmap nevű tervel kezdeményez, akkor bizony jelentősen fog drágulni a gáz, mert ugye meg akarják akadályozni, hogy azonnali hatállyal vegyünk. Ugye ma veszünk egy hosszú távú szerződés alapján, ami él még 36 végéig évi 4,5 milliárd köbméter gázt, meg ezen kívül veszünk még addicionális mennyességeket mindig a spot áron, és olyankor szoktunk venni, amikor jelentős diszkontot tudunk elérni, ezzel ugye az átlagárunkat tudjuk mérsékelni. Ugye a hosszabb távú szerződést az 28 január 1-től a jelenlegi EU kezdeményezés alapján ugye le kell mondanunk a hosszú távú szerződésről. Ez nyilvánvalóan ki fogja azt váltani, hogy az orosz ezért pert fog indítani nemzetközi választóbíróságon, nem kétségesen, és meg fogja nyerni ezt a pert, hiszen 36-ig élő szerződésünk van. Mi ezt mondtuk rögtön az elején a dán srácnak, aki a jelenlegi energiaügyi komissioner, hogy oké, le akarjátok állítani, akkor fizessétek ki. Ez visz major, tehát ettől nem kell nektek félni. Hát mondtuk, nem kell félni, csak el fogjuk veszíteni a pert természetesen, és akkor fizessétek ki. Ennél rövid távon is azonban van már negatívabb hatás, hogyha ezeket a mostani spot vásárlásainkat, amikor diszkonttal veszük a gáz, nem tudjuk már 26-tól érvényesíteni, az azt jelenti, hogy az átlagár emelkedni fog. Mi erre mondtuk, ugye, hogy a veszély az, hogy egy kb. 2 milliárd euróval megnő az ország gáz számlája, ami semmiképpen nem lesz jó. Majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérni. Itt nyilván a szlovákokkal vagyunk nagyon erős összefogásba. Ami lényeg, hogy egyetlen hiányzó gáz interkonnektorunk van még, ugye a szlovén-magyar, azt is meg akarjuk építeni, és akkor tulajdonképpen minden országból tud Magyarországra bejönni gáz. Ezzel eleget teszünk annak a nyilvánvalóan stratégiailag is, meg közgazdaságilag is létező követelmények, hogy tudjunk diverzifikált portfóliót, de az orosz gázról mindaddig, amíg az előnyös, nem szeretnénk lemondani. Ugye jelenleg nem mi vagyunk a egyetlenek, akik orosz földgázt használunk, elég farizeus módon, ugye a EU-ban három nyugat-európai ország, nevezetesen a belgák, a franciák, meg a spanyolok, összességében több LNG, tehát orosz eredetű LNG-t vásárolnak, mint ami csövön bejön Európába. Csövön ugye ma már csak ez az egyetlen utolsó cső, ami a török áramlat, amin keresztül bejön. Bulgárok, szerbek, mi és a szlovákok használjuk, meg hozzáteszem az ukránok egyébként ezt a gázt, ami ugye ott bejön ezen a csövön. De földgáz tekintetében nem látok ellátásbiztonsági kérdés, nem úgy, mint ami 22-ben volt a kérdés. Ugye kőolajban nekünk és a szlovákoknak egyen nehezebb a helyzetünk, mert valójában ott összesen csak két cső van. Ugye egyik a régi, még a szovjet korszakból örökölt Druzsba vezeték, az a főellátója Magyarországnak, azon kapjuk mi is, meg a szlovákok is a kőolajat, és van egy másik, ugye az Adriáról jövő vezeték, annak vannak korlátai, folyamatos a vita köztünk meg a horvát fél között, ők azt állítják, hogyha egy adalékanyagot hozzákeverünk az olajhoz, akkor nagyobb sebessége és nagyobb nyomáson lehet az olajat továbbítani. Az eddigi kísérletek szerintünk ezt nem igazolják. Egy tény, hogy ahhoz képest, 22-höz képest, amikor még nem voltak ilyen kvázi monopól helyzetben, négyszeresére emelték a tranzit díjat, tehát kihasználják a kvázi monopól helyzetüket. És a vége azzal fejezném be, hogy amire utaltál az előbb, hogy azért az alapvető fő tendencia az energetikában gyakorlatilag 22 is előtt is így volt, de 22 felgyorsította, vagy az akkori események, tehát a háború kitörése, az elektrifikáció. És elektrifikációba gyorsult azóta a növekedés, tehát Európa átáll a fosszilis energiahordozóról, függetlenül a politikai szándéktól is. Egyszerűen az emberek, a gyárak, a fogyasztók igénye az, ami eltereli az elektrifikációi irányába, és ez teljesen új beruházási igényeket hoz elő, mert megújulóból állítjuk elő az energia nagy részét, de a jóisten időnként, esténként a napot el szokta tüntetni a horizonton, és akkor már nem termelődik több napelemből áram, és valahonnan akkor is elő kell venni az áramot, és sajnálatos módon olyankor meg általában fosszilisből szoktuk előállítani Európa nagy részén gáz. Ugye a régi hagyományos szénerőműveket nem csak Romániába zárták be, hanem hát még nem mindenütt Európába azért, mert tegyük oda, a lengyel barátaink még most is a felét az áramnak azt a szénerőművekből állítják elő, de ugye a románoknál is, nálunk is, szlovákoknál is már a szlovákok éppen bezárták az utolsó szeres erőművet, nálunk még van egy, itt még talán van néhány, ami működik, de azért a tendencia az nem kétséges, hogy ma már nem fektet be senki új, legalábbis ezen a térségben. Mert ugye a világ más részén, szembe Európának ezzel a farizeus hozzáállásával, ott nagyon is bővül a szenes flotta, és ugye tulajdonképpen annak a széndioxid molekulának, hát őszintén szóval édes mindegy, hogy Európába bocsátják ki a levegőbe, vagy éppen Kínába, vagy Indiába, az hozzájárul a globális felmelegedéshez valami módon majd a világon. De tény, ami tény, hogy mi itt nagyon nagy mértékben áramra térünk át, és az a kérdés, hogy most már megtanultunk áramot előállítani időjárás függő megújulókkal, de hogy tároljuk el, hogy este is legyen áramunk, amikor ugye lemegy a nap. Most a következő 10 év az nagyjából itt ebbe a térségbe erről fog szólni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Mai adásunkban ezen pódiumbeszélgetést hallották. Köszönjük figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál Berec Renáta. A most következő beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum tudományos titkárát hallják. A vele készült beszélgetés második része következik.
1945-ben történt egy másik nagyon érdekes fejlemény, egy másik Teleki Géza, vallás- és közoktatásügyi miniszter, az általános iskoláknak kiadott minisztéri utasításában javasolta az iskolai könyvtárak állományába fölvenni Fehér szarvas regényeit. innentől kezdve megint csak még jobban kiszabadult a szellem a palacból, hiszen a fehér szarvas könyvek még ismertebbé váltak, a Sziklás hegyek varázslója az iskolai könyvtárban is ott volt. Tehát a 40-es években egész 48-ig ott már egy komoly ifjúsági mozgalom alakult ki. És nagyon érdekes volt olvasni az állambiztonsági levéltárban később letartóztatott borvendégnek a vallomásait, amikor, hát megmondta, most nem tudom mennyire őszintén vagy nem őszintén, de hogy ő nem gondolta erre igazából komolyan, hogy ebből egy ekkora mozgalom lesz, és őt folyamatosan kapacitálták, hogy akkor szervezze meg ezt az országos indián, magyar indián abroncsot, és csinálják meg az országos találkozókat. És aztán végül nem ő személyesen, hanem két kvázi segítője, Wiesler József és Zsátos Kálmán. Ők kapcsolódtak be olyan szinten ebbe a mozgalomba, hogy ténylegesen megszervezték az indián találkozókat. Ennek a szervezeti kereteit pedig a 401-es számú cserkész csapat adta, akik a nagy rajongásukban odáig elmentek, hogy felvették a fehér szarvas nevet. Tehát a fehér szarvas cserkész csapat, ez egy rövid ideig, de létező közösség volt Budapesten, és meghívták fehér szarvast már, mint borvendég Deszkás Sándor tiszteletbeli parancsnoknak. Innen jön az a mítosz, hogy ő egy nagy legendás cserkész tiszt volt, de valójában ugye csak ilyen tiszteletbeli tagja volt a cserkészetnek. A Wiesler Józsefet pedig meghívták őrsvezetőnek, hogy akkor szervezze meg az indián cserkészetet. Az első osztályú próba után következett az indián próba, és akkor így lettek ők ilyen hivatalosan indián cserkészek a csapaton belül. Az országos találkozó 1947-ben megvalósult a budai hegyekben. Körülbelül nem sokan egyébként, ilyen 30-40-en vettek részt rajta, de nagyon sokan egész távolról, Debrecenből, Dunántúlról, Zalaegerszegről mentek, és csatlakoztak ehhez a találkozóhoz. Borvendég Deszkás Sándor is elment, és tartott ott egy előadást, és aztán 1948-ban megszervezték a másodikat, ahol már közel 100-an vettek részt, ez pedig Gödöllő mellett volt a Puszta Szent Jakabi tónál. De itt már az állambiztonság ott volt, tehát itt már figyelték ezt az egész történetet, ugyanis ebben az időben, már 1948-ban éppen zajlott a Cserkész Szövetség és az Úttörő Szövetség összeolvadása, a cserkészet megszüntetése. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy minden cserkész csapat fenntartójának, parancsnokának el kellett döntenie, hogy A verzió beszünteti a munkát, szögre akasztják a cserkész ruhát és leteszik a lantot, B verzió átigazolnak a területileg illetékes általános iskola úttörő csapatába, és harmadik verzió nem volt, a harmadik verzió volt a nem hivatalos verzió, az illegalitásban folytatjuk verzió.
Voltak, akik ezt választották, és így lettek indiánok?
Igen, tehát a cserkész indiánságnak az egyik ága így lett indián, hogy 1948-ban Wiesler József azt mondta, hogy ő nem igazol át az úttörőkhöz, hanem illegalitásban folytatja. A fehér szarvas cserkész csapat többi tagja, parancsnoka azt mondta, hogy ők átigazolnak úttörőnek. Ők még megpróbálták 48-49-ben az indiánságot az úttörőben továbbvinni, és nagyon érdekes, hogy ahogy a Cserkész Szövetség sem tolerálta az indiánságot, az Úttörő Szövetség sem. Azt mondták, hogy ezt nem lehet, tehát hogy az egyik azért, mert nem elég nemzeti, a másik azért, mert nagyon-nagyon imperialista, szóval mindenkinek megvolt a maga indoka az indiánok ellen, így aztán látens módon maradtak illegalitásban az indián közösségek. Wiesleréknek a sorsa, a személyes sorsa tragikusan alakult, 1949 évelején letartóztatták őket, házkutatás, elvették az összes írományt, volt nekik egy Tanács Tűz című folyóiratuk, egy ilyen írógéppel sokszorosított kis házi kiadvány, annak a szerkesztőjét is letartóztatták, Zsátos Kálmánt, Wiesler Józsefet, Borvendég Deszkás Sándort. És hát aztán nyilván olvasva a dokumentumokat kiderül, hogy Borvendég Deszkás Sándor minden felelősséget Wiesler Józsefre hárított, mondván, hogy hát ő csak a regényeket írta, Wiesler volt az, aki ténylegesen a szervező munkát végezte, és otthon a levelezéshez a címeket meg az adatbázist tárolta. Így aztán Wiesleret kikiáltva főbűnösnek, és ő 1957-ben szabadult csak, több rendbeli helyszíneket megjárva, úgy, mint Recsk, úgy, mint várpalotai szénbányák, és aztán 57-ben disszidálta az NSZK-ba, és még nagyon sokáig, haláláig tartotta a levelező kapcsolatot egyébként, Kószáló Éjisas volt neki az indián neve, és Kószáló Éjisas rövidítve Kés, az indián barátaival, még aztán hosszan-hosszan levelezett, és szóval nem tört meg úgy, nem viselte meg ezt sem annyira, hogy az indiánsággal ő fölhagyott volna. Zsátos Kálmánnak nagyon megromlott az egészsége, azt nem tudom pontosan, mikor ő nem sokkal később aztán elhunyt, és a meghurcoltatásban szerzett betegségeinek a nyomát ő aztán már egész életében viselte. Hát Borvendégnek a sorsa pedig egész furcsán alakult, mert őt 1949-ben az Írószövetség kizárta a sorai közül, tehát ő 45 és 49 között hivatalosan elismert íróként működött Magyarországon, 49-től már nem, különböző alkalmi munkák, segédmunkák után aztán 1956-ban próbált úgy aktivizálódni, ami azt jelentette, hogy 56-ban felkereste a Cserkész Szövetségnek a néhány napra kinyitó, újjászerveződött székházát, és hát ahogyan Temesinek sem, ugye Borvendégnek sem tartottak igényt a szolgálataira az akkor a cserkészetet újjászervezők, és aztán megkereste őt és megtalálta őt az Úttörő Szövetség. És 1957-től kezdődően az Úttörő Szövetségnek volt a Pajtás című lapja, és akkoriban volt egy másik újság, a Tábortűz című újság, és a Tábortűznek lett szerzője. És egészen, most nem emlékszem hajszál pontosan, 60-as évek legelejéig, 60-ig, néhány éven keresztül ugyanazt, amit a Nagy Indián Abroncs címen a cserkészetben végzett, egy nagyon hasonlót elkezdett az Úttörő Szövetségben a Nagy Erdei Testvériség címen, ahol faültetési mozgalmat hirdetett az úttörő csapatoknak, és a faültetési mozgalomban résztvevő őrsök indián neveket kaptak, kitüntető indián címeket, törzsfőnök, varázsló, stb. Besorolásokat, és újjászerveződött az, ami már egyszer létezett a 40-es években, ezúttal az Úttörő Szövetség kebelén belül. Na, itt bukkantak fel például olyan alakok, mint Borsányi László, etnológus, néprajzkutató, egyetemi professzor, későbbi nagy indián kutató, aki diákként a Nagyerdei Testvériség kapcsán lépett kapcsolatba Fehér Szarvassal, és kezdett el az indiánsággal foglalkozni. Szóval nagyon érdekes leágazásai vannak ennek a történetnek. Az egész sztorinak aztán végül az vetett véget, hogy az Úttörő Szövetség sem nézte jó szemmel a mozgalomban szerveződést, így aztán a Tábortűz című lapot is később megszüntették és beolvasztották a Pajtásba, a szerzőgárdát szélnek eresztették, és Borvendégnek pedig üzenték, hogy ezt a Nagy Erdei Testvériséget ezt le kellene állítani, viszont 61 és 63 között azok, akiket letartóztattak, akár a Fekete Hollók ügy kapcsán, akár a Borvendég Deszkás Sándor és társai ügyben 63-ba, 62-be, nagyon sokan a Nagyerdei Testvériségből indultak, ahhoz kapcsolódva kezdtek el aztán úgy indián tevékenységet folytatni, illegalitásban, hogy nem voltak ők régebben cserkészek. Tehát megjelent egy ilyen cserkészettől független, más típusú illegális indián mozgalom is ekkoriban.
Miután Borvendégnek ez a mozgalma ugye megszűnt, az indiánság, illetve a cserkészet, katakomba cserkészet közé egyenlőségjelet tehetünk?
Igenis, meg nem is, ugyanis a katakomba cserkészetnek az igazán ismert és igazán jelentős vonulata, például az Arató László bolvári atyaféle pécsi közösség, vagy például a 433-as és 25-ös Szent Imre városi cserkész csapatok, a Kölei Györgyféle közösségek, és az ott zajló indián munka az más volt. Tehát ők 48 előtt ők nem voltak indiánok. 48 után azért lettek indiánok, mert így tudták legjobban álcázni a cserkész tevékenységet. És érdekes például Arató Lászlónak visszaemlékezése, hogy olvasták és használták ők is a Fehér Szarvas könyveit, de nem azzal a szándékkal és nem azzal az igénnyel, hogy ők magyar indián abroncsot szervezenek, és akkor indiánság mindenek fölött, hanem hogy kiemelték azokat a jó külsőségeket, amikkel tudták kezelni a cserkészetnek egyébként magyar és keresztény kereteit, és azt a fajta vallási katolikus nevelő munkát, amit ők elvégeztek el ezekben az illegális indián táborokban. Tehát itt tulajdonképpen két párhuzamos, vagy két egymás mellett élő dologról beszélhetünk. Az egyik a Fehér Szarvas nyomán indiánságot vivő és azt továbbéltető illegális cserkészek, és a másik pedig az ettől független, kvázi kényszerből indiánná lett cserkész közösségek, és igazából ez utóbbiak voltak valójában többen, és ez az, ami igazán ismerté vált aztán később az újjáalakuláskor a cserkész mozgalomban.
Nyilván álruha volt az indián öltözet, előbb-utóbb azonban lebuktak ők, ugye?
Igen, és ennek is több fázisa volt. Az egyik fázisa 1961-ben a Fekete Hollók nevű országos akció, ahol a katolikus egyház ellen indult el tulajdonképpen a lebuktatás és a számonkérés, letartóztatások egy országosan jól megszervezett nagy akció keretében, nem csak az indiánokat, hanem más illegális titkos hittancsoportokat, cserkészeket tartóztattak le ekkor, és kerültek az államvédelem karmai közé, és a másik hullám pedig 1962 őszén, ez a Borvendég Deszkás Sándor és társai elnevezésű eljárás, ami egyébként egy kaposvári közösségnek a megfigyeléséből indult, tehát az államvédelem úgy jött rá, vagy úgy vette észre ezeket a szerveződéseket, hogy elkezdték megfigyelni a kaposváriakat, akik, mint utóbb kiderült, egyébként kapcsolatban álltak a pécsi katakomba cserkészekkel is, tehát azért csak összefonódtak valahol a szálak, és aztán a kaposváriak révén jutottak el a Budapesten működő és Borvendég Deszkás Sándort, hogy mondjam, vezetőjüknek tekintő illegális indián cserkészekhez.
Van ma indián romantika vagy indiánosdi a magyar cserkészeten belül?
Tulajdonképpen van. Tehát olyan módon, olyan nagyon komoly módon, vagy a néprajzi hitelesség igazi igényével én amennyire tapasztaltam, nincsen. Olyan módon jelenik meg, hogy egyes indián elemek megjelennek a cserkész csapatoknak a keretmeséiben egy-egy tábor erejéig. Olyan módon, hogy egyik évben rómaiak vagyunk, aztán indiánok vagyunk, aztán kurucok vagyunk, tendem vagyunk örökké és állandóan indiánok. Ezek a régi cserkészek pedig sokan közülük indiánok voltak, és csak is indiánok.
Az elhangzott beszélgetésben a cserkészet és az indiánság kapcsolatáról dr. Tóth Arnoldot, a Herman Ottó Múzeum tudományos titkárát hallották. Irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Fekete István, két bika. Sóhajtott az erdő. A harmadcseppek halk koppanásokkal jártak az avaron, és a domboldalak lágy köttakarót húztak arcukra, hogy jobban egyedül legyenek. Az erdei utak bujkálva kanyarogtak, és a fák pókháló drótokon küldöztek egymásnak üzeneteket. A pókhálók lyukasak, kopottak voltak, mint a vén halászok hálója, és a harra váró legyek olyan egykedvűen sétáltak rajtuk, mint öreg emberek a sírgödrök szélén. Az erdő sóhajtott. A mókusok megálltak egy pillanatra, fényes szemű gondolkodó lett, és letették a diót, melyet a barátok kertjéből loptak, kik valaha ezen a tájon éltek, de nem maradt más utánuk, mint az öreg diófa és az elmúlt holdas éjek virrasztóinak a kámzsa suhogása. A nyulak maguk elé bámultak. Azt sem bánták volna, ha a rókák megrohanják őket, de a rókák is ásítva ültek üres fészkű kökény bokrok alatt, melyeken a hamvas kék bogyók érintetlenek és kemény húsúak voltak, mint a lányok ezen a vidéken. A fácán kakasok felemelték egyik lábukat, és piros karikás szemük figyelő lett. A varjak néma magasságban szálltak, a mátyások hallgatagon borzolták bóbitájukat, és a felhők is tehetetlenül álltak a hegyek felett. Az erdő egy pillanatra csügget lombbal érezte a benne élő élettel, hogy kár mozdulni. Kár szeretni, fészkelni, virágozni, mert a távoli völgyekből ide is eljön az idő, és a ráncos arcú ősz kötényébe sodorja az egész világot. Csend volt az erdőn, s ebben a nagy csendben minden érezte, hogy halkan mozdul a föld, távolodik a naptól, és rákanyarodik a nagy mindenség őszi országútjára. Csak a füst szállott vidáman szerte szét, mint aki eddig reves fal börtönébe volt zárva, és ebben a pillanatban született. A füst fiatal volt, tapasztalatlan. Örült az életnek, megcsókolt fűt, fát és bennünket, kik könnyeztünk a nagy szeretettől. Pomozi, keresem valami rendes fát, mert megvakulunk ettől a büdös füsttől. Csupa latyak minden ifjúr, legjobb lenne bemenni az erdészházba. Jól van, Pomozi, mi majd bemegyünk, megnézzük Marinak, hogy szolgál a drága jó egészsége, maga meg végignézi az utat, nem jöttek-e keresztül az éjjel disznók. Ó, most jut eszembe, csapott homlokára Pomozi az erdőlegény, van itt a sarkon egy rakásfa, abban lesz száraz, és elvágtatott. Barátom odébb feküdt a tűztől. Így fogunk mi Pomozi mester féltékenységénél melegedni, pedig Marist nem kell félteni, a kartali fiatal ispán kézzel foghatóan akart valamit neki megmagyarázni, és majd leégett a major. Valami talán volt még közben. Egy szédítő pofon, melytől az ispán pipája a polyvába repült, hogy a csutorájával mi lett, nem tudom, de azt nem találták. Lehet, hogy lenyelte. A tűz sistergett, és nem akart lángra lobbanni, amire pedig nagy szükség lett volna, mert ázottak voltunk, mint az űrgék. Az őszi gaz derékig ért, és akkora volt a harmat, mintha kiadós eső esett volna. Közben megérkezett Pomozi. Mondtam én mindjárt, hogy ott van szárazfa. A tűz aztán nagy sustorgás, sziszegés közde lángra kapott. A füstöt fellökte a levegőbe, és arcunkat megsimogatta bágyasztó lágy melegével. A nap is felemelkedett az erdő fölé. A fák harmatos lombja kiszínesedett, és mind kevesebbet szóltunk. Éjszaka volt még, amikor felkeltünk. Azóta bejártunk ungott berget, a fáradtság és csatlúsa az álom járt körülöttünk. Ha pokrócunk lenne, legjobb volna itt aludni. Pomozi szolgálat készen ugrott fel. Hozok én, ifjú, 10 perc oda, 10 perc vissza. Marit kihagyta Pomozi. Szálljunk neki is 10 percet. Az erdő legény eldobogott, mi pedig néztük a tüzet. A lángok vörös nyelvére rávert a nap, és Pomozi az utolsó pillanatban érkezett meg. 1 perc múlva már alva talál bennünket. Amikor felébredtünk, a hamuban már nem volt szeme a parázsnak, és mérgesen néztünk egymásra. Arra már nem is emlékeztünk, melyikünk tanácsolta a kintalvás, de minden csontunk önállósította magát, és derekunk merev lett, mint a pudvásfa. Barátom közben lehánykolódott a pokrócról, és valami fűcsomóra hajtott a fejét, mert arca olyan tetovált volt, mint egy maori törzsfőnöknek. Hány óra lehet, Pomozi? 2:30, húzta elő óráját. Reggel még nem járt az az óra, mondta barátom. Azóta elindult. Nem jár ez most se, ifjú, csak úgy szokásból vettem elő, de sokkal több nem lehet. Micsoda banda, sóhajtott barátom. Disznó nincs, őz nincs, szarvas nincs, óra nincs. Menjünk mosakodni. Mire leértünk a patakhoz, csontjaink nagyjából helyreigazodtak. A hűs víz siető éberségében megmosakodtunk, és egyszerre színe, szaga, íze lett a napnak körülöttünk. Barátom egyszer csak megfogja a karom. Nézd! A túlsó domboldalon egy bika ment. A cserjésben eltűnt, és előbukkant újra. Néha csak fekete agancsa úszott a szederindás sűrű felett. Elibe kerülök, és rám nézett, hogy biztassam. Ha azt mondom, hogy menjen, nem ment volna. Miért ne tornászon egy kicsit a fiú? Majd oda kiáltok neki, hogy várjon, mert azt ugyan el nem éred. Nem! Inget nem is húzott. Kabátját felrángatta, puskáját kézbe, és már is lábújhegyen rohant az egyik nyiladékon, pedig a bika volt még vagy 1/2 kilométerre. Pomozival összemosolyogtunk. Megraktuk a tüzet, pirítunk egy kis szalonnát. Ez hasznosabb foglalkozás, de azért fél szemünk a bikán volt, de nem sietett. Lehet, hogy tehenek voltak vele, de azokat nem lehetett látni. Messze a keresztnyiladékon már láttuk barátom alakját, amint kapaszkodott felfelé. Kár a fáradtságért, mondta Pomozi. A bika nem megy ki a nyiladékra. Vagy sokkal előbb átmegy, vagy elfordul, vagy meghallja. De a bika nem sietett. Meg is állt néha, és úgy látszott, mintha szinte várt volna, amíg barátom megmássza a meredeket. Rossz ele is van az ifjú úrnak. Barátom is megállt néha, talán, hogy kifújja magát, talán hallgatódzott. A dolog kezdett komolyra fordulni, letettük a szalonnát. A bika már nem volt messzebb a nyiladéktól, mint 200 méterre. Vak ez a bika, süket? Barátom csúszott, mint a hernyó. Nagyon meredek volt ott a domb, és már láttam, hogy egy bokor mögé igyekszik, el is érte. A bika eltűnt, mert az erdő ott magasabb volt. Abból a sűrűből már ki sem jön, vagy elfordul benne. De én már nem hallgattam Pomozira. Valami feszültség úszott a levegőben, barátom feltérdelt, felemelte a puskát, és most már tudtam, hogy hallja a bikát. Szótlanul néztük a nyiladékot. Most már Pomozi sem szólt. Száraz lett a torkunk, karjaimban fáradtságot éreztem, mintha én tartottam volna a nehéz golyóst már percek óta. A bika pedig lassan kilépett a nyiladékra. Körülnézett, de meg is lódult abban a pillanatban, s a túlsó oldal elnyelte. A lövés dördülése csak azután görgött végig a völgyön. A tűzre csak egy pillantást vetettünk. A szalonnának már csak egy híja vonaglott. Elégett az egész, de kitörődött most ezzel. Barátom úgy ült a bokor alatt ragyogó arca, mint a fiatal anya, akinek csecsemőjét most fürdetik a szomszéd szobában. Bágyat volt és boldog. Megvan! Hallottam, amikor összeesett. Szép volt. Elszívtunk egy cigarettát, amire ugyan semmi szükség nem volt, és elindultunk a csapán. Vér alig pár csepp, de a kis fák összetörve. A bika itt már végső erejéből vakon futott. Ott is feküdt nem messze. Barátom megfogta az agancsot, rám nézett, és éreztem, hogy most már szívesen adna öröméből. Majd lősz te is, mondta vigasztalva, talán még jobbat, mint ez. Ez a jóslat azonban nem akart beválni. Utolsó napunk volt az erdőn. Hajnalban már azzal mentem ki, hogy elnézelődöm egy kicsit, elbúcsúzom az őszben ballagó gyalogutaktól, iszom az erdőszagú forrásból hullott vadmadártollat tűzök a kalapom mellé, és hazamegyek. Az emlékek, ha aprók is, utánam ballagnak, és eldudorásznak téli tűzrakáskor. Sötét volt még, amikor elindultam, de a csillagok tüzére már hamu kezdett hullani. Az erdőben feneketlen csend. Később az égen felhők kezdtek járni, valahol kiáltott a fácán kakas, és keleten a ködre meleg fényt lehelt a nap. Egy helyen valami zörgött a sűrűben. Itt sokáig leselkedtem, de a zörgés másfelé ment. Egy rókát láttam még, amint kényeskedve lépekedett a gyalogúton, de az is észrevett és elugrott a gazban. Egyedül maradtam. Ilyen kihalt még soha nem volt ez az erdő. Nem baj, vigasztaltam magam, majd máskor. De azért hazamenni nem tudtam. Jártam a világosodó utakat, beleskeltem a tisztásokra, hogy hát, ha mégis. Végül leültem egy kis nyeregben, honnét beláttam a völgybe, és néztem az ébredő erdőt. A ködöt lassan szétverte a kellő nap, és ekkor már azt sem bántam, hogy nem lőttem semmit. Hagytam az időt elsurranni magam mellett. Egy kis szél mozdult, és mélyen a bokrok között meglengetett valami fehérséget. Szembe tűnt ez a fehérség, mintha nem is a széltől mozdult volna. Erő volt a mozdulatban. Aztán eltűnt. Mi lehet az? Tűnődtem, és most már újra puskához nyúltam. Van itt egy régi fahordó út, talán onnét többet látok. Nem túlságosan óvatoskodtam, de nagyon lassan mentem, mint aki ráér. A sűrűben ekkor újra megmozdult a fehérség, és ekkor már a szívem is nekilódult. A fehérségnek már a folytatását is láttam. Egy bika fekszik alattam. Agancsának fehér végei mozdulnak néha. Végre egy szélesebb nyílás. Ó, csak a nyakát látom. Háttal van felém, de az agancsa! Milyen vékony nyaka van, gondolom, még aztán meggörbítem az ujjam. A lövés után egyszerre élettel lett tele a környék. A bika mellől tehenek ugrottak el. Gyorsan ismételtem, de erre már nem volt szükség. Aztán lassan oda mentem, hol a sűrűség még mozgott egy kicsit. Megfogtam az agancsot, megsimogattam gyertyás fehér végeit, és leültem egy kicsit boldognak lenni az őszi erdőben. Arra ébredtem fel, hogy fent az úton kocsi zörög. A kocsissal hamar megegyeztem, úgyis az erdészház felé ment. Nagy üggyel bajjal feltettük a bikát. Amikor megálltunk a ház előtt, barátom nézett ki elsőnek. Először öröm villant meg a szemén, aztán, amikor megfogta az agancsot, megemelte a kalapját. Fene se hitte volna, dörmögte. De ez igazán jobb, mint az enyém. Azóta az az erdő elment tőlem. Nem tudom, hordják-e még a mókusok a diót a Hold barátok kertjéből. Nem tudom, a halk, őszi reggelek, a kanyargó gyalogutak, a vén hagyásfák emlékeznek ránk. Elment tőlem az az erdő, de ilyenkor az őszi esték halkan megverik ablakom, és túr rajta, a csend sóhajtásában felállnak elmúlt emlékek.
Fekete István Két bika című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel műsorunk már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!